Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Énekeljük testvérek fennálló énekül a 65. Zsoltár első és harmadik versét. Az első vers így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Helyünket elfoglalva folytassuk az Úr magasztalását a 617. dicséret első négy versével. 617. dicséret első négy versét énekeljük: a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya.
Thank you.
Jöjjetek, imádkozzunk! Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy már az énekkel is imádkozhattunk, és most folytathatjuk szóban, gondolatban, előtted való hódolatban ezt a csodálatos imádságot, amit az énekíró hitéből meríthettünk, aki valamikor így fordult hozzád. Köszönjük, hogy úgy fordult hozzád, mint örök életnek adójához és üdvözítő Jézushoz. Bocsáss meg, Urunk, hogy ha mi sokszor csak úgy fordulunk hozzád, mint aki hétköznapi dolgainkban kérünk segítséget tőled, apró cseprő ügyeinkben, vagy nagynak vélt dolgainkban, de köszönjük, hogy az igazi hozzád fordulás az mindig a nagy dolgokért történik, az üdvösségért, az örök életért. Kérünk téged, hogy erre is taníts meg bennünket a mai ige által. Köszönjük, hogy hozzád fordulhattunk és hozzád siethettünk. Áldunk és magasztalunk téged, hogy itt vagy közöttünk, és nem csak a Sió hegyén lakozol, ahogy az ige mondja, hanem az alázatossal és a megtört szívűvel is. És köszönjük, hogy oda is elmégy, ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt vannak, ahol a hit megmutatkozik. Köszönjük neked, hogy megáldod és megszenteled ma is ezeket a helyeket szerte a világon, ahol Jézus Krisztusról tudnak, mint megfeszítetről, őt keresik, az ő igéjét várják, és az ő útmutatása szerint szánják oda akaratukat is az ige cselekvésére. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel munkáld ezt most közöttünk is. Hadd adjunk hálát neked a mögöttünk levő hétért, minden megtapasztalt jóságodért, irgalmadért, hűségedért, hosszú tűrésedért. Hadd adjunk hálát a tegnapi napért, amikor elkezdődött az orgonánkért való hálaadás, és kérünk, hogy ezen a mai napon is hadd tudjuk folytatni majd a délutáni istentiszteleten. Hadd köszönjük meg neked, hogy házadnak javaival megtelhetünk, gyönyörködhet szemünk és szívünk. Köszönjük, hogy a te házad legfőbb java az ige, de köszönjük neked, hogy az orgona is segít bennünket abban, hogy téged magasztaljunk és téged dicsérjünk. Kérünk, hogy legyen mindenért tied a dicsőség, adj nekünk igéd előtti alázatot, csendességet és elfogadó készséget. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetéből. Az első 8 verset fogom olvasni, melyet leülve hallgathatunk az ige hosszúságára tekintettel. Tehát a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetének első 8 versét hallgassuk. Mondta pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akará egy ideig, de azután mondta ő magában, jó lehet Istent nem félek és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond e hamis bíró. Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar, mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy találé hitet a földön. Kedves testvérek, a Lukács evangélium a 18. fejezetében olvasott példázatokban Jézus Krisztus az imádságra tanítja az övéit. Tulajdonképpen ők maguk kérték ezt tőle, hiszen a tanítványok korábban azzal mentek Jézushoz, hogy taníts minket imádkozni. Ennek az igének lehetne ez is az első üzenete, hogy látjátok, ennyire igaz, hogy aki kér, az kap. Hogyha Jézustól kérünk, ha jó dolgot kérünk, ha szent dolgot kérünk, ha az ő akaratával egyezőt kérünk, akkor megkapjuk. És Jézus Krisztus ebben a fejezetben, ebben a két példázatban a hamis bíró és a farizeus és a vámszedő példázatában, akik felmentek a templomba imádkozni, tanítja az övéit, tanít bennünket is így, mivel Isten igéje örök, hogy hogyan imádkozzunk. Tanít tehát, miért kell erre tanítani bennünket? Azért kell az embert tanítani, imádkozni, mert a bűneset következtében Istennel való kapcsolata az embernek oly mértékben sérült, hogy azt újból kell tanulnunk. Valami hasonlóképpen, mint amikor valaki agyvérzést kap, és azt mondják, hogy decituni újból tanítják járni. Ugye, ismerős? Vagy újból tanítják beszélni, és akkor kezdik a nagyon egyszerű betűkkel, mert valamikor tudott beszélni. De valamilyen tragédia folytán ezt a képességét elvesztette, és újból kell tanulni. Nos, az ember az Istennel való beszélgetés, ami tulajdonképpen az imádság, az Istennel való beszélgetésnek ezt a szent képességét vesztette el a bűnesetben többek között. Ezért kell tehát ezt újból tanulni. Ezt érzik a tanítványok is, hogy Uram, nem tudunk, ezért te taníts bennünket imádkozni. Hát az a jó, hogy az illetékeshez fordulnak, ugye? Mint ahogyha valaki beszélni akar, akkor logopédushoz kell fordulnia, hát például hozzám hiába fordulna. Vagy valaki, ha járni tanulna, akkor gyógytornászhoz kell fordulnia, ugye? És nem olyanhoz, aki nem ért hozzá, hanem szakemberhez, aki ért hozzá. És Jézus Krisztushoz úgy fordulnak a tanítványok, hogy igen, Uram, te értesz ehhez. Neked megvan a kapcsolatod az Atyával, hát taníts bennünket imádkozni. Szent vágy ez, testvérek, amikor az ember ezt kéri az Úrtól. Ebben a kapcsolat felvételben, hogy újból tudjunk imádkozni, kikerülhetetlen Jézus Krisztus. Azért, mert ő a közbenjáró. Azért, mert ő az egyetlen közbenjáró, és ez a szerepe, ha lehet így mondani, nem szűnik meg soha. Legalábbis János a levelében ezt írja, hogy van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az 1 János 2.1-ben. Olvasunk erről. Tehát Jézus Krisztusnak ez a kapcsolata az Atyával, az, amiből táplálkozik a hívőknek az Atyával való kapcsolata. Jézus Krisztusnak ez a imádsága, ha lehet így mondani, az alapja a hívők imádságának és annak a kapcsolatfelvételnek, amely az Atya és az ő gyermeke között van. Általában a nagy kérdésünk, az ember nagy kérdése, az sokszor még hívő embereknek is az a nagy kérdése, hogy mit imádkozzunk, miért imádkozzunk. Jézus azonban az igében mire irányítja a figyelmünket? Arra, testvérek, hogy hogyan imádkozzunk. Nem az, hogy mit. Nem az, hogy milyen sorrendben, hanem az, hogy hogyan imádkozzunk. És éppen ezért nem a szavakra teszi a hangsúlyt az imádságban, amikor Jézus tanítja az övét, nem azt mondja, hogy mit mondjatok, hanem az, hogy milyen lelkülettel imádkozzatok. Figyeljük meg! Akár az özvegyasszony történetében, akár a farizeus és a vámszedő történetében, példázatában, ez áll előttünk. Milyen lelkülettel imádkozol? Szoktam mondani azt a mondatot, hogy éppen ezért nem az imádság a legfontosabb a hívő ember számára, hogy imádkozzon, hanem az, hogy ima élete legyen. Ez, amit úgy mond a Pál az egyik levélben, hogy szüntelen imádkozzatok. Hogy ima életünk legyen. Ez olyan valami hasonló ahhoz, testvérek, mikor telefonál egymással két ember, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, vannak olyan partnereink, akikkel úgy beszélünk, hogy nagyokat hallgatnak. Ugye, és mi mondjuk, és egyszer csak megkérdezzük, hogy ott vagy még? Jó, igen, igen, persze, csak hát nem olyan beszédes, vár, hallgat, biztos van ilyen, ugye? Én különösen nem szeretem ezt, mikor valaki úgy csak topog, és nem mondja, mondaná is, nem is, és megkérdezzük, hogy ott vagy még? Igen, a vonal él. Testvérek, az imádság tekintetében ez a szüntelen imádság azt jelenti, hogy él a vonal. Akkor is, hogyha mennyei atyánk néha hallgat, de a vonal él, az összeköttetés megvan. A kapcsolat az megvan, ez az ima élet, ez az imádkozó lelkület, amely nem osztja be, hogy napi 5-ször kell imádkozni, ugye? Egyszer valaki példának mondta nekem, hogy hú, milyen nagyszerű, 5-ször imádkoznak naponta. Hát én nem estem hasra, mert egyrészt nem 5-ször kell imádkozni, és miért 6-szor nem lehet? És miért, ha 4-szer imádkozok, elkárhozok? Mert 5-ször kell imádkozni. Ugye, érezzük. És az megvan, hogy ekkor, meg akkor, nem. A szüntelen az azt jelenti, hogy bármikor. Egy nehéz helyzetben, egy szorult helyzetben, a munkahelyemen, a villamoson, a szabadidőmben, a nyaralás alatt, én mindig felkereshetem az én mennyei atyámat. Él a vonal, él a kapcsolat. Ugye Jézus szerint ez az imádságnak az alapja. Két példázatot mond el az Úr Jézus, ebből engedjétek meg, mivel nem régen szolgáltam a farizeus és a vámszedő példázatáról, ezért nagyobb hangsúlyt teszek most a hamis bírónak a példázatára, aminek tulajdonképpen az első versben Jézus összefoglalja a lényegét. Az első versben azt mondja Jézus, hogy mi ennek a példázatnak a lényege, az, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Ugye? És meg nem restülni. A másik fordítás ugye úgy fordítja ezt a szót, ez, hogy megrestülni, azt úgy fordítja, hogy mindig imádkozni kell, és nem abba hagyni. És nem belefáradni. Mert tulajdonképpen, ugye, aki megrestül az imádságban, az sokszor azért restül meg, mert belefárad. Mert abba hagyja. Ez a vége, hogy abba hagyja az imádságot. És Jézus elmond egy példát egy asszonyról, aki nem hagyta abba. Amikor a hamis bírót hoz megy, hogy szolgáltasson neki igazságot, vagy álljon bosszút, majd mindjárt elmondom, hogy mi van itt. És Jézus, amikor tanítja az övéit, akkor ugye ennek a tanításnak egy nagy eszköze a szemléltetés. Hogy a pedagógusok is ugye sok esetben szemléltetnek a szemléltető eszközök által. Jézus a példázatokban szemlélteti az imádság lényegét. És azt mondja, hogy ne hagyd abba. Ne hagyjuk abba az imádságot. Miért hagyná abba az ember az imádságot? Miért szoktuk abba hagyni, belefáradni az imádságba? Hát azért, mert úgy látjuk, hogy nem lép a bíró. Mert úgy látszik, hogy nem válaszol Isten. Vagy mert nem oldódik meg az ügyem. Nem oldódik meg az ügyem. Erre mondja Jézus ezt a példázatot, amelyben ennek az özvegyasszonynak a kitartását dicséri tulajdonképpen. A kitartását dicséri, nem adja fel. Nem adja fel, hanem kitartóan tud imádkozni. Az imádság, tehát testvérek, Jézus példája és példázata szerint egy kapcsolat. Mindig van két fél. Ugye, az egyik fél az özvegyasszony, a másik fél pedig ez a bíró, egy hamis bíró. Egy hamis bíró, aki magáról is elismeri, hogy Isten nem fél, embert nem tisztel. És ez a bíró ki nem állhatja ezt az özvegyet, a kitartását, az állandó zörgetését, púpa hátán, ez az egész ügy. És éppen azért lép, és azért teljesíti, mert hogy ez az özvegyasszony kitartó. Most az a Az imádsággal kapcsolatban, tudjátok, el szoktuk mondani, hogy nem, a példázatot nem lehet szó szerint magyarázni. Tehát van egy lényege, itt az, hogy kitartó légy az imádságban. Ez a lényege. Ne hagyd abba a könyörgést. A példázatot azonban nem lehet teljesen átültetni az igei üzenetre, mert például ugye ez az özvegyasszonyról azt olvassuk, hogy keresi ezt a bírót. A bírónak az ajtaján zörget. Az imádságban azonban, testvérek, nem csak arról van szó, hogy mi keressük Istent, hanem arról, hogy az Úr keres bennünket. Értjük? Tehát az imádság a Biblia szerint nem csak az, hogy én nekem van elintézni való ügyem az Úrral, hanem az imádság először is azt jelenti, hogy ennek az Istennek van valami elintézni valója velem. Ez az özvegyasszony felkeresi az üggyel. A Biblia arról tudósít bennünket, hogy Isten keresi az embert. Isten jár utána az embernek. És a Biblia testvérek arról is beszél, hogy ugye a példázatban az özvegyasszony a kitartó, az íge szerint a mi Istenünk a kitartó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, engem annak idején nagyon kitartóan keresett az Úr. Amikor fiatalon rugódoztam, ellenálltam, mentem a magam feje után, és utána is még azért többször megtörtént, és akkor Isten nagyon kitartó volt. Az Úr volt kitartó, és nem engedett, és nem hagyott. Mint ahogy sok bibliai történetben és példában látjuk ezt, hogy igen, Isten kitartó. Milyen kitartóan szerette Pétert, és kereste a tagadás után, és kérdezi tőle, hogy szeretsz-e még? Nem tagadsz-e meg újra, mint eléptevéd, mondja az ének. Testvérek, ez a példázat azt is mondja, hogy Isten kitartóan keres téged. Isten kitartóan keresi a bűnöst. És az, aki nem adja fel, az az Úr. Aki megfogja a Pál apostolt ott a damaszkuszi úton, nem adta fel. Ugye, nem adta fel. Aki menekült tudományba, vallásba, származásba, nem adja fel Isten. Ó, áldott legyen a mi Urunk, hogy kitartóan keres. Hogy kitartóan beszél hozzánk. És látja azt, hogy kik vagyunk. Ő hűséges és szerető atya. A példázatban a bíró hamis bíró, ugye? A mi Istenünk meg igaz Isten és szent Isten. De a példázatnak pont ez a jelentősége, hogyha egy hamis bíró előtt az özvegyasszony ugye meghallgatást talál, aki hamis, hát azt hiszed, hogy a te ügyed a hatalmas igaz Isten előtt nem talál meghallgatásra. Ha egy hamis bíró is tud cselekedni, hát hogy ne cselekedne? Úgy szeretem azokat az ígéket, ugye, ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok annak, aki kér tőle. Ugye? Vajon ad-e kígyót, ha kenyeret kér? Ha ti gonosz létetekre. Hogyha az özvegyasszony kereste a hamis bírót, ez nem inspirál bennünket arra, hogy mi megkeressük az igaz Istent? Az igazságos Istent? Ugye azt mondja az íge, hogy vajon a mi Istenünk, és itt két fordítás van, ha valaki mind a két fordítást olvassa, az talán megrökönyödik rajta, de az eredeti szent szövegben, a görögben ez a szó mind a kettőt jelenti. Tudnélik, az egyik fordítás azt mondja, hogy bosszút áll, állj bosszút értem, kéri az özvegyasszony. A másik fordítás szerint pedig úgy van, hogy szolgáltas igazságot nekem. Na most ez a szó mind a kettőt jelenti, mert ha a bíró elintézte valakinek az ügyét, ugye az egyiknek mindenképpen igazat kellett adnia, A másiknak mindenképpen háttérbe kellett szorulnia, na ezt nevezi úgy az özvegy, hogy állj bosszút értem, hogy a másikat marasztald el. Tehát ennek a két éremnek ez a két oldala. Azért mondja az egyik fordítás így, a másik úgy inkább, de ugyanazt jelenti, szolgáltas igazságot nekem, vagy állj bosszút értem. Mi tehát az ige üzenete? Szolgáltas igazságot nekem. Jézus pedig azt mondja, vajon az Isten nem szolgáltaté igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Mi ennek az alapja, hogy Isten igazságot szolgáltat? Az, hogy éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Nem azért szolgáltat igazságot, mert választottak, hanem mivel választottak, ezért éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Mert benne van a bizalmuk, az Úrban van a bizalmuk. Az illetékest keresik fel, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Mégis, testvérek, egy kicsit beszéljünk arról, hogy miből adódnak a mi csalódásaink. Miért hagyjuk abba az imádságot? Miért nem tudunk éjjel-nappal kiáltani? Ugye, múltkor valaki mondta nekem, hagyjuk már abba, hogy mindig a békéért imádkozunk. Hát, jó, hát mindenkit meg kell hallgatni. Ő így gondolta, hogy hát minek minden istentiszteleten, Kárpátaljáért, Ukrajnáért, békéért, vezetőkért, ugye, hogy adjon Isten nekik valamennyi észt, az ország vezetőik, országok vezetőinek, akik döntenek, hát nekem hiába adna hozzá, hogy szüntessen meg a háborút, vagy neked, mi nem rúgunk labdába. És akkor valaki azt mondta, hogy hát hagyjuk már abban, minek imádkozunk mindig. Testvérek, éjjel és nappal kiáltanak hozzá. Hát milyen jó, hogy mi azért Jézusnak adunk igazat, és mondjuk nem az ilyen kívánságoknak. Nem az önök kértéknek adunk igazat, hanem azt, hogy Jézus mit rendel el? Akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá. Mégis miért hagyjuk abba? Az egyik legfőbb okát, testvérek, abban látom, hogy éppen ezért, mert csalódunk. De miért csalódunk? Mert mi sokszor nem igazságszolgáltatást kérünk Istentől, hanem kivételezést. A kivételezés kérése mögött pedig mindig, tudjátok mi van, valós vagy vélt érdem. Ugye? Mert Uram, ez nekem mégiscsak jár. Ugye? Katonaságnál sajnálom, hogy már ugye a fiatalabb nemzedék nem volt katona, mert ott megtanultuk, hogy a katonának csak egy valami jár, a szája. Nem jár amúgy semmi. Hát testvérek, az Isten gyermekének járjon a szája, de érdemeiért nem fog Isten lehajolni. Ugye? Krisztusért igen. Az ő fiáért igen. Az ő nevében, ha kérsz, akkor igen. De amikor mi Istentől valami kivételezést várunk, hát mégiscsak nekem ennyi járna. És akkor úgy titkon vagy nem soroljuk, vagy elkezdjük magunkba sorolni, hogy azért csak vannak olyan érdemeink, amelyek hát erre az Urat inspirálják majd. Nem, testvérek, ne várj kivételezést. Azt mondja valaki, hogy miért és mit imádkozzunk, hogy a hogyanról beszéltünk, milyen lelkülettel. Az imádságban azt kell kérnünk a Szentlélek által, ami nekünk és fele barátunknak testi és lelki életére nézve hasznos és szükséges. Ez az imádság. Isten gyermekeinek a Szentlélek által munkált azon tevékenysége, mely által Istent az ő tökéletességeiben dicsőítjük, mert figyeljétek meg, minden bibliai imádság ezzel kezdődik. Nagy vagy te, Uram, nagy a te hatalmad. És Dávid és Salamon és a többiek dicsőítik az Urat. Aztán másodszor jó téteményéért hálát adunk, Mert van egy mögöttünk levő idő, amikor vannak tapasztalásaink, hogy Isten hogyan és miként adott nekünk már javakat. És a harmadik csak az, hogy és mindazokat kérik tőle, ami a hívőnek és fele barátjának, testére és lelkére nézve hasznos és szükséges. Hasznos és szükséges. Egyszer egy fiatal megdöbbent, amikor mondtam, hogy hát például Lotto 5-ösért ne imádkozzunk. Miért? Hát el volt, hogy hát tisztes bácsi, miért nem? Hát mert nem hasznos és nem szükséges. Ugye? Pedig mindenkit hogy megbirizgál, hogy 4 milliárd a főnyeremény. Ugye? De nem hasznos és nem szükséges. De hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, az igen. A kenyér az szükséges. Meg a fűtött lakás, meg a ruha, az szükséges. Meg a naponkénti erő, lelki és sokszor testi is, az szükséges. Azért imádkozz. Milyen jó, hogy Jézus így tanít bennünket. A hívőknek is van két kísértésük. Az egyik az, hogy nem szükséges imádkozni. És akkor olyat is hallottam, mikor valaki megmagyaráz, hogy mert még szátokon sincs a szó, én már értem azt. Ugye, ha valaki ki akar bújni, hogy hát nem kell imádkozni, hát az én atyám úgy is tudja. Ugye? Ugye, nem akarom elmondani a Székely bácsi viccét, mert Isten tiszteleten vagyunk, hogy nem engedi be a fiát, és a fia csak annyit mond, de hiszen kopogtam. Nem szól, hogy nyissa ki, de kopogott. Hát valaki azt gondolja, hogy nem kell szólni se, hát Isten érti. Vagy bocsánat, a Székely bácsi mondja, hogy de hiszen bólintottam. Ugye, mikor a fiú mondja, hogy bejöhet-e, és az öreg mondja, hogy hát apám nem engedett be, de hát bólintottam. Sokan azt gondolják, hogy ennyi is elég. Tehát nem szükséges imádkozni. A másik, meg amikor azt mondja az ember, hogy nem érdemes imádkozni. Mert lehet, hogy túl nagy az az ügy. Testvérek, amikor azt mondja, hogy nem érdemes, túl nagy. És az ember kételkedik benne, hogy vajon Isten tud-e lépni. Milyen nagyszerű a Bibliában azok az imádságok, akik nem látták túl nagynak az ügyet, de túl nagynak látták az Urat, aki mindent megtehet. Az imádságnak ez a lényege. Ne azt az ügyet lásd túl nagynak, amit nem tudsz megugrani, micsoda akadály, hanem azt, hogy de az én Istenemmel kőfalon is átugrom. Mert sokszor ezért nem imádkozunk, ugye? Ez túl nagy falat. Nem. Ha tudod, hogy túl nagy a te Urad, ahhoz, hogy mindent megtehet, amit akar, akkor fogsz imádkozni. Az imádság tulajdonképpen egy hitvallás tétel is a Biblia szerint, mert azt jelenti, hogy ha én Istenhez fordulok, akkor nem magamban bízom, nem én akarom megoldani, ezért imádkozom. Luther írta a kedves énekében, hogy erőnk magában mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. De küzd értünk a hősvezér, kit Isten rendelt mellénk. Milyen jó testvérek, Isten ad, bosszút áll, vagy igazságot szolgáltat választottainak, akik éjjel-nappal könyörögnek hozzá. Éppen ez az előnye a hívőnek, amivel indul, hogy ő kopogtathat, ő felkeresheti, és ő a trón előtt, az élő Isten előtt mondhatja el a könyörgését. Ebben látszik meg, testvérek, és nagyon érdekes, hogy ugye itt van az az ige, amit sokan nem ismer, sokféleképpen magyaráznak, hogy mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar, vagy igazságot szolgáltat hamar, ezért, amikor eljő az embernek fia, avagy találé hitet a földön. Úgy sokszor gondolkozunk, hogy na mit jelent ez, hogy ha visszajön Jézus, talál-e hitet a földön, De figyeljétek meg, hogy ebbe az igének a kontextusába kell belehelyeznünk ezt, amikor az imádságról tanít Jézus. Vagyis most úgy fordítanám le, inkább, ha belehelyezem ebbe a példázatba, mert ugye sokan eljutnak odáig, hogy lesznek-e még hívők akkor a földön, amikor Jézus visszajön. Ugye, avagy talál-e hitet a földön? Nem. A példázat lényege az, talál-e imádkozó gyülekezeteket a földön? Lesz-e imádkozó gyülekezet, amikor Jézus visszajön? Akik imádkoznak és könyörögnek. Vajon talál-e Jézus ilyeneket? Tudnélik, itt nem a személyes imádságra teszi csak ezzel Jézus a hangsúlyt, hanem a közösségire. Nem csak az imádkozó embert állítja elénk, hanem az imádkozó gyülekezetet. Nem csak az egyéni ima tekintetében tanít Jézus, hanem a közösségi imádság tekintetében is. Avagy talál-e imádkozó gyülekezetet. A másik példázatról csak röviden szólok, mint egy összefoglalásképpen. A farizeus és a vámszedő példázata, története, akik felmennek a templomba imádkozni. Itt megint a lelkületet nézzük, testvérek, mert ahogy az előbb azt mondtam, hogy kitartóan, illetve nem is én az ige mondja, hogy kitartóan imádkozzatok. Itt Jézus Krisztus nem a kitartásra helyezi a hangsúlyt, hanem arra, hogy az imádság képmutató-e, vagy őszinte. Képmutató-e, mint a farizeusé, vagy őszinte-e, mint a vámszedői. Figyeljétek meg, hogy úgymond, hogy imádkozik az egyik, ha ezt imádságnak lehet nevezni. Ugye dicséri magát, hogy mit adott ő Istennek. A másik azt mondja el az imádságban, hogy mit vár Istentől. Ugye éppen ezért az egyik magát helyezi a középpontba, lásd, ki vagyok én. A másik pedig az Isten könyörületéért imádkozik, hogy Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Ugye, milyen nagy különbség, mit adtam én neked? A másik, mit várok tőled, Uram? Könyörülj rajtam. Az egyik felmutatja az érdemeit. A másik nem tud semmit felmutatni. Na de hát pont ez a kegyelem. Pont ez az, amikor az imádkozó ember az Isten irgalmára appellál, mert nem tudok semmit felmutatni. Jövök semmit nem hozva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Az egyik tökéletessége tudatában megy az Isten elé, a másik meg elesettsége teljes tudatában. Milyen tökéletes vagyok, megadom ezt, tizedet adok, böjtölök kétszer egy héten. Meg hát nem vagyok olyan, mint egyéb bűnös emberek. Tökéletes vagyok. A másik azt mondja, Uram, nagyon elesett vagyok. Ha nem jössz segélyre, kialszik minden remény, mondja egy lelkiének. Ha nem könyörülsz rajtam, ha nem emelsz fel, akkor én semmi vagyok. Az egyik elmondja, hogy ő mit akar, a másik mondja azt, hogy mit tett, a másik várja azt, hogy az Isten beszéljen hozzá. Mondja azt, hogy megbocsáttattak néked a te bűneit. Oldjon fel, mentsen fel, nyilvánítson igazzá. Az egyik magát láttatja, a másik azt mondja, hogy Uram, láss meg engemet. Bűnöm láncát oldja fel. Kegyelmed s a hit, törjed össze balga szívem bálványait. A farizeus úgy gondolja, hogy nagyon felette van a vámszedőnek erkölcsileg, és egyébként is vallásilag, vallásos élet szempontjából ő nagyon fölötte van. Ismerünk ilyen embereket, ugye, akik úgy a hívőknek is nagyon fölötte vannak. Hitben, odaszánásban, de csak ők gondolják úgy. Azt mondja, hogy nagyon felette vagyok. Köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint itt hátul ez a vámszedő. A vámszedő hogy gondolkozik? Uram, nagyon alatta vagyok a te mércédnek. Nagyon alatta vagyok. Ezért kér irgalmat, és ezért vár könyörületet. És látjátok, nem az számít, ahogy Jézus befejezi a példát, hogy hogyan mennek fel a templomba, hanem az, hogy hogyan mennek el a templomból. Az egyik azt mondja, egyikre azt mondja Jézus, hogy bizony mondom nektek, ez a példázat lényege. A példázat lényeg mindig a végén van. Azt mondja, bizony mondom nektek, ez megigazulva ment alá, nem mint az. A helyes az így van, hogy nem mint az. Mert van olyan fordítás, amelyik úgy egy kicsit azt mondja, hogy nem mintam az. Tehát az is csak nem annyira. Nem az eredeti úgy van, hogy ez megigazulva ment alá, nem mint az. Tehát nem az a lényeg, hogy hogyan jött, hanem az, hogy hogyan ment el. És testvérek, az, hogy hogyan megyünk el a templomból mi is, az mindig attól függ, hogy Isten mennyire tudott velünk beszélni. Mennyire munkált a Szentlélek az ige hallgatása közben a szívemben. Mennyire alázott meg, tört össze, bizonyította rám a bűneimet, hogy aztán megmutathassa a Golgotát, megmutathassa a kegyelem forrását, ahol az Isten igazságot szolgáltatott az övéinek. Mert testvérek, csak a Golgota az, ahol Isten igazságot szolgáltatott az övéinek. Mert Jézus a mi igazságunk. Ugye, a korintusi levélben nagyon fontos, hogy őt tette nekünk az Isten igazsággá. Ezért ő a mi igazságunk. Az Isten nem a mi hétköznapi ügyeink igazságában akar eligazítani, hanem az üdvösség tekintetében akar megigazítani, ami azt jelenti, hogy bűneid ellenére felmentelek. Enyém vagy. Ne félj, mert enyém vagy. Ne félj, ne félj. Neveden hívtalak, szeretlek én, mondja a kedves lelkiének. Vajon ez az igazság érdekele? Szolgáltass igazságot nekem. Nem azért, mert apró cseprő peres ügyeid vannak, amiben jó lenne, ha az Isten egy kicsit részrehajlóan azért mégiscsak igazságot szolgáltatna, hanem az, hogy a legnagyobb igazságát adja oda Jézus Krisztust, aki magáról is azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az ilyen ember az imádkozó ember. Az ilyen ember fog tudni könyörögni, és az ilyen ember tapasztalja meg, hogy kedves előtte, kedves az Úr előtt az ő imádsága, és meghallgat engem az én Istenem, mert megvan írva, szemei az igazakon vannak, fülei azoknak kiáltásán. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük ezt a csodálatos lehetőséget, hogy trónod elé mehetünk, mert Jézus Krisztusért van út a mennybe, van út a mennyei trón elé, mert ő golgotai halálával és feltámadásával ezt az utat kitaposta, elkészítette, szabaddá tette, kinyitotta számunkra az Éden, a mennyország ajtaját, és ezért mi szabadon mehetünk eléd. Ima életért könyörgünk hozzád, Urunk, ne csak azért, hogy áld és szenteld meg a mi imádságainkat, hanem adj új szívet, hogy rólunk is el lehessen mondani, hogy Pálról elmond a Szentírás, hogy íme imádkozik. Aki ott a damaszkuszi út porából felkelve, már tud imádkozni. Már megvan az élő Istennel a kapcsolata, amit nem talált meg a vallásban, nem talált meg a törvényben, nem talált meg a tudományban, a doktorátusaiban, azt megtalálta Jézusban. És köszönjük, hogy Jézus megtalálta őt, és felemelte, és nem nézte vétkét, hanem összekapcsolta az Atyával. Köszönjük, hogy lett neked így választott edényed, ez a nagyapostol, és mi is lehetünk azzá. Kérünk téged, hogy taníts bennünket is imádkozni, Urunk, hogy imádságaink Jézus Krisztus megváltó haláláért és áldozatáért hangozzanak el, és ne csak nekünk legyenek könyörgéseink, kéréseink, főleg szorult helyzetünkben, nehézségekben, problémákban. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk kitartóan imádkozni. Kitartóan imádkozunk, Urunk, igen, azért, hogy adj békességet a mi időnkben itt a földön. Hogy gátolt hazánkban áradását a sok gonoszságnak, fordítsd el eshető romlását nemzetnek, hazának. Engedd, hogy kitartóan imádkozzunk hitetlen rokonainkért, barátainkért, munkatársainkért, mindazokért, akik közel állnak hozzánk, de még nem a te utaidat követik, és nem ismernek téged. Engedd, hogy bele ne fáradjunk az imádságba. Köszönjük neked, hogy imádkozhatnak beteg ágyon betegeink, kedves öregjeink, akik már nem tudnak jönni ide a gyülekezetbe, de hátvétként ott vannak mögöttünk, minden alkalom mögött, minden történés mögött, és könyörögnek és feltartják kezüket, mint Mózes. Engedd, hogy le ne engedjük kezeinket. Kérünk téged, hogy vigasztald gyászolóinkat. Kérünk téged, hogy segíts bennünket a jövő héten is, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáit igazgassad. És kérünk téged, hogy hallgass meg könyörgéseinket, és csöndben mondunk el előtted. Amen. Az Úr Jézustól tanult imát közösen mondjuk: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket szeretném elmondani, végül alkalmainkat először. Ma délután 4 órakor lesz háladó istentisztelet, amelyben az orgonáért adunk hálát. Tegnap volt egy szakmai délután, 2 órától 6 óráig, itt a templomban a szakma számára egy bemutató, nagyon érdekes volt. Hát ma nem lesz ilyen bő az alkalom, nem kell megijedni, de ma lesz igehirdetés is, és lesznek, elhangzanak művek, amelyeken keresztül az orgonának a színeit próbálják az orgona művészek bemutatni. Tehát 4 órától lesz az alkalmunk, utána szeretett vendégséget is tartunk a régi nagyteremben, ahova várjuk a testvéreket. A Neszmélyre majd lehet jelentkezni gyerekhetekre. Kicsit változott a jelentkezésnek a dátuma, de akiket érdekel, az érdeklődjön, hogy nem április 6-án lesz, hanem az később. De hirdetem, hogy a napközis gyerekhétre is holnaptól indul a jelentkezés. A napközis gyerekhétre lehet jelentkezni a honlapunkon. A honlapunkon fog majd feljönni, ahogy tavaly volt. Tehát várjuk az első osztály, mostani elsősöktől, ötödikesekig, a mostani negyediktől ötödikesekig a gyerekeket. A néhány szórólapot tettünk le a templom végébe, a padokra, utolsó 2 padra. Tessenek olyanoknak vinni, akit ez most missziói jellegű is, tehát akiket próbálunk meg behozni a gyülekezetbe, hirdetjük majd az iskoláinkban is, szeretettel ajánlom. Ja, június 30-tól július 4-ig lesz a gyerekhét, tehát az a fix idő, ami mindig szokott lenni, június 30-tól július 4-ig. Aztán a templom végébe kitettem 2 A4-es lapon egy QR kódot, nem én csináltam, ne tessenek megijedni, de állítólag, ha valaki ezt a telefonjával letölti, állítólag, akkor a telefonján egy csomó kép megjelenik az organaépítésről. Tehát ott, ha valaki betölti ezt a QR kódot, akkor egy csomó kép az organaépítésről megjelenik. Délután pedig majd osztunk programfüzetet is. Jövő vasárnap hirdetem, hogy az úrasztalát megterítjük mindkét istentiszteleten, mivel hó utolsó vasárnapja lesz, készüljünk erre alázatos szívvel és bűnbánó szívvel. Záró éneket énekeljünk, testvérek. A záró énekünk a 245. dicséret első, 4., 5., 6., 7. verse. 245. dicséret, Uram, téged tisztellek méltó háladással. Első, és aztán a 4. végig. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket, gondolataitokat Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen.